Egy picit arról beszélnék, hogy mivel is foglalkozik ez az intézmény, jövőben lesz a 20 éves évfordulója, minden uniós tagállamban létezik, gazdasági verseny, tanács versenyhivatal, legtöbb uniós tagállamban független intézményként működik, van, ahol a kormány főtitkárság alatt tevékenykedik, Romániában egy önálló független állami intézmény. Ugye mi az elv? A versenyfelügyelete, tehát inkább a gazdasági szférával foglalkozik, a fogyasztónak az igénybevétele, hogy mit kap a fogyasztó a piacon, korrekt áron kapjon, jó minőséget kapjon. Volt olyan próbálkozás, hogy a fogyasztóvédelmet is vonják be a mi intézményünk alá, de ez nem sikerült, úgyhogy az különműködik. Vannak országok, ahol ez egy intézmény, úgy jobban lehet figyelni, úgy a fizikai személy, mint fogyasztót, mind a gazdasági szereplőt. Most csak a vállalkozásról beszélünk, a jogi személyekről, hiszen azok a mi szemszögünkből a piaci szereplők a gazdaságban. Az uniós szabályozást azt csatlakozás utáni évben vettük át, még vannak most is bizonyos cikkek, amelyeket módosítottunk, hiszen folyamatos változás van, de most már mondhatni, hogy 95%-ban megfelel a romániai törvénykedés az uniós szabályozásnak. Az alapfogalmak, amit esetleg a mi törvényünk is figyelembe vesz, nem rögzítik az árakat, nem osztják fel a piacot, nem élnek vissza a piaci dominanciát. Ugye az alapelv, hogy a kereset kínálat függvényében kell kialakuljon a piacon az ár. Na most felmerül a kérdés, hogyha egy multinacionális cég, egy hipermarket alakítsa az árakat, akkor ez érvényesül-e vagy sem? Mennyire dominálja ő a beszállítót, mennyire szabályozza az árait a román piacon, de akár az uniós piacon is, hiszen a hipermarketek ezek nem vannak az egész Európában. A legtöbb ráfigyelés mondjuk kereskedelmi szegmensben az ebben a zónában történik. Nem osztják fel a piacot egymás között. Tehát tilos azt, hogy eldöntik, hogy a Bánságunkban csak én vagyok jelen, Erdélyben csak te vagy jelen, és Havasalföldön a harmadikon jelen. Tehát felosztani, szegmentálni a piacot, megegyezés alapján ez antikonkurenciális tevékenység. És a piaci dominancia árstratégiákban jelentkezik, különböző termékeknek a elfogadásában, nem elfogadásában jelentkezhet. Ezek azok az alap tevékenységek, amik képezik tulajdonképpen a szabályozását a versenytörvénynek. Termelési ágazatok mellett felügyelik a szellemi szabad foglalkozás, pénzügyi szolgáltatások, lakosság és banki tevékenység, hitelkártya. Itt tegezném, hogy a Nemzeti Banknak is a banki piaci felügyelet, a banki szektor felügyelete, a fő tevékenysége. Nem igazán nézik jó szemmel a versenyhivatalt, hogyha banki szegmensre is próbál esetleg kivizsgálást nyitani, ráfigyelni, stb. Annak ellenére volt már konkrét kivizsgálásunk a banki ágazatban is. Tavaly volt egy olyan javaslat ennek eredményeként, hogy a kártyáknak azt a kamatot, amit a cégektől a bankok kérnek, azt plafonáltuk, hiszen az uniós szabvány szerint 0,3% azt hiszem a debitkártya és 0,2% a hitelkártyára. Ezt most már Románia is törvényben rögzítette. Egyrészt azért, mert nekünk volt egy ilyen banki ágazati kivizsgálásunk, másrészt meg azért, mert az Európai Tanács elfogadta, hogy ezt két éven belül minden tagállam törvénybe kell léptesse. Ez egy egyforma európai szintű döntés volt. Ez volt az egyik eredménye a mi kivizsgálásunknak. A Nemzeti Bank azt kérte, hogy csak akkor lép ilyen érvénybe, amikor Brüsszel is kötelezi, de most már Brüsszelben is a döntés megszületett, úgyhogy itt is működik. Volt olyan bank, amelyik saját magától ezt már életbe is léptette, nem ártam meg sem a törvényt, sem a brüsszeli döntést. Volt olyan bank, aki nem is akart hallani róla, de aztán így törvényhez kötelezve. Állami támogatások. Ez az úgynevezett a Stordestát. Mindig felmerül, hogy 2016-ban még van állami támogatás. Egy szabad piacgazdaságban az állam még mindig támogat cégeket. Igen, sajnos van. Hiszen a privatizáció az lekett van az áruján 5 év alatt, 1991-96-ig. Egyes cégnek a privatizáció még mai napig nem zárult le. Olyan cégek vannak, amelyek nem tudják fenntartani magukat, ezeket az állam próbálja segíteni, hogy meddig ez önök kérdés, megéri-e, ez megint önök kérdés, de általában most már olyan ágazatok maradtak, amelyek a lakosságot szolgálják. Energetikai szektor, atomerőmű, ugye a vasúti szállítás, ami nagyon veszteséges ágazat. Másrészt meg látjuk, hogy nincs egy hatékony menedzsment, a repterek is elég sokat, Kolozsvár, Vásárhely, Temesvár, Bukarest, mindenki kér állami támogatást. Különböző fejlesztésekre főleg. Sajnos, hogy legtöbbnél volt egy rossz menedzsment évek hosszú során, ezt próbálták az ellensúlyozni tavaly előtt, hogy a privát szférából is külföldi menedzsereket neveztek ki ezeknek az élére. Szerintem arányában nagyon kevés helyen sikerült, és jött az az eredmény, amit elvártak tőle. Most Romániában, hogyha már az állami támogatásoknál vagyunk, a legégetősebb ugye a posta, privatizáció nem sikerült. Ott is van egy felhalmozott régi tartozás, amit nem tudnak kezelni, ott is állami támogatást kérnek. A csekk akar tőkeemelést, persze állami pénzből. Ez is egy állami támogatásnál, akkor mi nem adunk minden banknak, ugye? Tehát az a kérdés összeúl, hogy jó, akkor egyiket támogatod, akkor mi nem azt mindenkinek. Akkor nem támogatás. De hogyha állami tulajdonban lévő cégnek adsz, akkor szerint ezt nagyon belétesíted a piacon, és ezért egy különleges elemzés indul el, és ezt vagy jóvágyják, vagy sem. Hitelgaranciák, tehát itt például a kis és közvállalkozók hitelezése, olyan kormányprogramok, amelyek bizonyos szegmenteket próbálnak segíteni, támogatni, ezeket is előre magát a törvénykezdeményezést azt elküldjük hozzánk, állami segély szempontjából véleményezzük, és utána kerül a parlament elé. Milyen gazdasági lépések tilosak? Legtöbbször, ami előfordult az utóbbi időben, az ár megállapításnál történt, ahol rögzítették az árat szerződésben. Tehát a beszállító és a nagybani, vagy a hipermarket mondjuk, az megegyezett, hogy az ár a polcon az nem lehet több, mint x, 5 le, mondjuk, vagy 3 le. Tehát meghatározni, hogy mennyi lesz a polcár, és ezt rögzíteni egy közös szerződésben, ez antikonkurenciális. Tehát csak azt lehet beleírni, hogy javasoltál. Sem a minimum, sem a maximum nem szabad rögzíteni. Persze sokan nem tudták, olyan cégek voltak behívva, megkeresve, megbüntetve, akik nem is tudták, hogy létezik a versenyhivatal. Itt zárójelbe megjegyezném, hogy a tavaly előtt végeztünk egy felmérést országos szinten, és 45%-a a kereskedelmi társaságban nem tudja, hogy mi az a versenyhivatal, egyáltalán létezik-e, és ha létezik, akkor mi a hatáskör, amivel foglalkozik. Ezért elindítottunk egy olyan projektet a tavaly, hogy minden második hónapban elmegyünk egy megyébe, és az ottani vállalkozóknak, ottani önkormányzatoknak tartunk előadást, találkozunk velük, bemutatjuk, tehát egy konstruktív kapcsolatot szeretnénk mi a vállalkozókkal, nem azt akarjuk, hogy csak megérkezünk és megbüntetjük, hanem előre feljük a figyelmet, mire kell odafigyelni, miről szól az egész versenygazdaság, versenytevékenység, és majd utána, hogyha a problémák vannak, akkor ők is tudják, mire kell figyelni, hogy lehet ezt kiküszöbölni. Kivizsgálása, indítása, szóval mondtam, van egy előzetes felvilágosítási tevékenységünk, ugye még mindenhol nem értünk el, most az utolsó az Hargita megyében volt. Én nagyon sajnáltam, hogy annak ellenére, hogy insisztáltam, hogy az egész elnökség 30 emberre odavonultunk, hogy 3 napot minden szegmenssel találkozunk, vállalkozunk, nagyon kevesen jöttek el. Nem látják a fontosságát ennek a tevékenységnek. Hiába próbálkozunk, nem megjelázzuk, hogy miről szól, és tulajdonképpen mik is a játékszabályok. Nem érdekes, tehát akkor lesz érdekes, amikor ki kell fizessen 2-300 eurót a cégből, mert állnak a minimális büntetés a 100 eurónál kezdődik, és attól felfele, tehát nem kis összegek, főleg egy olyan cégnél, amelyik alig tudja a fizetésekre teremteni az alapot. Kisvás enyítása, tehát hivatalból azt jelenti, hogy egy újságcikk alapján akár végzünk szektoriális elemzéseket, például a tejipart vizsgáljuk. Egy szegmense teljesen, hogy működik az a szektor? Hol vannak az erősségei, a hiányosságai, a gyengeségei, milyen egyességek vannak, milyen összefüggések vannak a szereplők között, és ennek az eredménye lehet az, hogy elindul a kivizsgálás, akár cégek irányában. Természetesen a jogi személy hivatalos panaszán benyújtása során. Tehát bárki eltelt panaszt, most van az a szájton egy olyan lehetőség, sajnos egyesek azzal vádolnak, hogy a besúgókat próbáljuk reaktiválni, nem arról szól, de hogyha valakinek véleménye van, panasza van, tapasztalat, olyan problémát, ami megszegi bizonyos cikkeit a versenytörvénynek, akkor elmondhatja nekünk. Most van olyan lehetőség, hogy névtelen, amit én személyesen nem támogatok, de így van a törvény jogányban, névtelen, bárki küldhet egy jelentést, akkor konkrétan leírja, hogy mik a tények, amit ő észrevett, és ez alapján is elindulhat a kivizsgálás. Most van az első, tehát most még nem volt ilyen, de most van az első, ahol kivizsgálás indult el egy bejelentés alapján, ahol néptelen bejelentő, tehát olyan titkosított csatornán jön be a jelentés, interneten keresztül, amit az belső alkalmazottan nem tudom megnézni. A harmadik pedig gazdasági szervezők által benyújtott megkeresés alapján. Volt olyan esetben, a másikat feljelentette, tehát rájött, hogy tévedett, és azt mondta, hogy volt egy ilyen egészségünk, most én bűnhődök, de játékos voltam, akkor most mi legyen. Rendben a kivizsgálás, természetesen, hogy ő, hogyha valóban az, amit ő sérelmezett az kivizsgálás eleményeképpen is látszik, hogy valós volt, akkor ő nem kap büntetést. A többi szereplő, hogyha a kivizsgálás alatt beismerje, akkor 30%-kal csökken a büntetése, és aki a végét megvárja, annak nem csökken egyet. Most még van egy olyan, hogy a kivizsgálás jelentés bemutatása napján, hogyha napján még valaki beismerést tesz, akkor 30%-kal annak is csökken. Egyre jobban kezdett működni a nagy ügyvédi irodák is, találtsák a cégeket, hogy beismerést tegyenek, mert a tavaly 99%-ban, a tavaly 98%-ban, és azért 95%-ban nyertük meg a pereket a bíróságon. Ugye mindenki ilyen, az első lépés az, hogy mikor annyira bűnötést, akkor elmegy a bíróságra, fellemez, megóvja. De hogyha 99%-ban megnyerjük, akkor oda kell számolni, hogy a 30%, amivel csökkent, az mit jelent? Mit jelent az, hogy 3 évig fizetni egy ügyvédirodát, és nem akármilyen ügyvédirodát, és nem is akármilyen díjjal? Ugye ezeket még összeadjuk, akkor valahol ott van a költsége. Tőkekoncentráció. Az elmúlt 5 évben 9 tőkekoncentrációnk volt a hiper-szupermarketek szegmensében, ezt érdekességként mondom. Azon kívül sok van, tehát hogyha fúzió van, és a két cégnek az összforgalma 10 millió eurót meghaladja, vagy egyiknek egyenként 4 millió eurót, akkor köteles a versenytanácsnak kérni a véleményét. Elindul egy elemzés a két cégnek a gazdasági, pénzügyi adatai alapján, ami egy hónaptól 3 hónapot tart, és akkor megkapja a választ, hogy igen vagy nem. Még senki nem kapott nemet, miután én itt vagyok, tehát már 5 éve, de volt olyan, hogy feltétellel kapta meg a beleegyezést, és ez konkrétan a megaimás Bükörösben, amikor megvette az AMSZ-nak az üzleteit, akkor csináltunk körzetenkénti kivizsgálást, hogy ott a tőkekoncentráció hogy fog kinézni. A versenytörvény azt írja, hogy 40%-nál erősebb nem lehetsz bizonyos térségben. Hogyha 40%-nál nagyobb van, akkor valamilyen megoldást kell találni. Azt a megoldást találtuk, hogy 3 üzletet el kell adjon a megaimás, amit az AMSZ-tól megvett 3 bukaresti körzetben. Ezáltal megtartott a 40%-ot. Még volt egy feltétele jó áldott tőkekoncentráció az Ocean és a Real akvizíciónál, ahol 4 Real üzletet nem mehetett meg, mert azokban a térségekben, Szücsával, Konstanca, Várad, ahol abban a térségben túl erős lett volna, tehát abban a körzetben megnőtt volna 45-50%-ra a piaci részesedése. És akkor 4 üzletet nem engedtünk, hogy megvegyenek, és 3 évig monitorizáljuk a céget, az árpolitikáját. Ezekben a térségekben nem lehet nagyobb az ára, mint az országos átlag plusz 5%-a, és minden fél évben egy elemzést végzünk az illető cégnek, ami 3 évig tart. 3 év végén lesz egy jelentés, és az alapján eldöntjük, hogy akkor végeztünk, vagy mi folytatjuk a felügyeletet, ellenkivizsgálás.